Azért javultunk, mert tegnap negyed óra késés volt, ma már picivel előbb, egy fél perc előbb kezdjük. Végig egészen megjavulunk. Tehát az időben van múlt, jelen és jövő. A múlt látjuk, hogy egységesít, a múltnak a fölidézése identitást erősít, megtérésre serkenthet, éltető szikrákat fedezhetünk föl, a lélek sugallatát fedezhetjük fel, a szenvedésen élni a jelent, ugye újraindulni a kályhától, arról szól. Tehát mi a házasság szentsége, és hogyan élem azt meg most. Tehát mennyire Jézus az első az életemben, mennyire őszintén törekszem a Szent Háromságos Isten belső életnek a megjelenítésére, mennyire van jelen a Jézus szeretete a házasságomban, a házasságomon keresztül, mennyire vademékum a Szentírás, ezeket a kérdéseket, tehát a szenvedésen élni a jelen, és most következik a reménnyel átölelni a jövőt. A szíves napján olvasgattam egy könyvet, és épp a múlt jelen jövő relációról beszélt, és magyarázta, hogy olyan tehetetlenséget élünk meg a múlt meg a jövő kapcsán. Ugye a múlt már megtörtént, a megtörténtet nem lehet meg nem történtté tenni mondjuk, a jövő meg nem áll a hatalmunkban, tehát abszolút ki vagyunk szolgáltatva az időnek. És a szerző éppen ez ellen hadakozik, mondja, hogy tulajdonképpen nem csak a jelennek vagyunk az urai, hanem a múltnak meg a jövőnek is. Ugye a múltnak urai lehetünk a bűnbánat által, a jövőnek pedig urai lehetünk a hűségünk által. Ez biztos, hogy igaz. A jövőt, átölelni a jövőt reménységgel. A Ferenc pápánk, amikor egy helyen, éppen Kubában, tavaly ősszel beszél a reményről, fiatalokhoz szólva, azzal kezdi, hogy a remény az nem a tényektől függ. Szoktuk mondani ezt a szlogent, hogy a dolgok nem belül dőlnek el. A remény valahol máshol rejlik. Hova tekintesz? Csak a tényeket látod, vagy távolabb tekintesz? Majd még az elmékezésben később is elő fog kerülni, a Szent Atyának ez a kifejezése, hogy vannak-e álmaid, vannak-e, ő így mondja mindig, hogy utópiáid. Szeretem idézni, itt vagyunk Győr közelében, a Szent László Hermát, aminek ha eléje állsz, nem tudsz a szemébe nézni. Ugye a Gicsés szobrotnak mindig a szemébe nézhetsz. A Szent László Hermának a tekintetét nem tudod elkapni, mert egy picikét a horizont fölé emelkedik. Ez a középkori, vagy evangéliumi embereszmény. És itt nyúszik, itt van a remény, itt rejlik a remény valahol. Hova teszed a tekintetedet? A valóság a horizont fölé emeled-e, vagy lesüppedsz? Hogy tényleg a Domonkos Atya mondta, orlógató ember vagy. Tehát a remény nem a tényektől függ, hogy reménykedő ember vagy-e, hanem hol van a tekinteted, hol a horizonton, horizont fölé emelkedsz-e, mondja. A másik, amit a Szent Atya mond, hogy ha nem vigyázol arra, hogy a tekinteted fönt legyen, akkor bele fogsz fáradni mindenbe. Cinizmusba esel, depressziós leszel, ha nincsen reményed. És egy nagyon érdekes dolgot mond a Szent Atya, amire idáig én sem figyeltem föl, azt mondja, hogy a remény az a múltba gyökerezik, a jövőre irányul, és a jelenbe hat. Ez az idő, három időbeli dimenzió. Ezért kezdtük a mai, az itteni elmékedés sort is a múltnál. Mert a remény az mindig a múltba gyökerezik. Nagyon fontos ezt látni. Gyökér nélkül nincs van mindig ez a kép. Ezért mondja az öregeket reménynek a pápa. Nem csak a fiatalt. A jelenbe hat, és a jövőre irányul. Ugye vagy az van bennünk, azt gondolom, hogy a remény ez a jövőhöz tartozik, pedig a múltból fakad, múltból forrásozik. Tehát ha tudok hálát adni a múltamért, akkor reményem erősödik. Amikor az üzonya énekeli a Magnifikátot, akkor a közelmúlt eseményeire emlékezik, magasztalja a lelkem az Urat, nagyot művelt velem, és ezt csak fölcsaptam, íme ezentúl boldognak hirdet az összes, hirdetnek az összes nemzedékek. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll. Tehát azt gondolom, hogy az a múltba gyökerező remény, ez leginkább hív bennünket hálaadásra. Tehát, hogy igazi lelki gyakorlatunk lehetne csenddel. Sok-sok csenddel. Akkor azt mondanám, hogy üljetek le, és mondjátok el, miért adtok különösen is hálát. Mert amilyen mérvűen él bennünk a hála, olyan mérvűen növekszik bennünk a remény. Aztán a reményhez még hozzátesz a Szent Atya két dolgot. Az egyik azt mondja, a remény az mindig a másikkal együtt valósul meg. És ez az afrikai bölcsességet idézem, nagyon sokat idézek magam is, hogy aki sietni akar, menjen egyedül, aki meg akar érkezni, menjen másokkal. Ez igazából a Mécsnek is a törekvése. Ha sietni akarsz, váljál ki a Mécsből, ha meg akarsz érkezni, akkor menjél másokkal. És utána beszél a szolidaritásról, mint a másikkal való együttét. Azt mondja a pápánk, hogy nem elég a tolerancia, hanem szolidaritásra is van szükség. Én azt gondolom, amikor közösségeink megerősödnek, akkor óhatatlanul megjelenik a szolidaritás egymás fele. A Mécs egészen nem tud szolidáris lenni, de egy-egy közösség tud szolidáris lenni. Ennyi csak így befejezetőben a reményhöz. Persze akárhányszor beszél a Szent Atya a reményről, mindig hozzáteszi a Krisztussal való egységet. Ugye egyszer megkérdezték a Szent Atyát, hogy hogyan lehet megőrizni a reményt és az örömet. És akkor ezt válaszolta, az a kérdés, hogy ki van a középpontban. Én vagyok a középpontban, vagy Krisztus? Ha keresztény vagyok, akkor nem én vagyok a középpontban, hanem én vagyok a periférián. Krisztus van a középpontban. Ez nagyon fontos. Itt jön a gyónás, áldozás, szentírás, és minden más. Hogy Krisztus maradjon a középpont. Benedek pápa ugyanezt így fogalmazza meg, hogy kis reményekért nem lehet élni. Csak nagy reményért. Kis remények alatt érti az apró célokat, amit hogy reggel vagy este megveszi az asszonya, hogy ebben a napban ezt akarjuk elvégezni. De ha nincs ott az a bizonyos távlati horizont, ami összefogja a kis célokat, akkor nagyon hamar elfáradni. Tehát átölelni a jövőt reménységgel, a reményhez alapvetően szükséges a Krisztussal való egység. hogy ő álljon a középpontba, hogy legyen nagy reményünk. Tehát azt meg lehet kérdezni, hogy mondod, hogy hol van nekem a tekintetem. Lefele néző ember vagyok, vagy fölfele tekintő. Nagyon érdekes, a palánki püspökútól hallottam ezt a sztorit, már biztos meséltem többször. A kiskapok voltak Esztergomba, és akkor még a szeminárnak a teteje lapos volt, nem volt padlástér. És föl szoktak menni kispapok, beszélgetni alkonyatkor, vacsora után, kis sziasztázva, nem tudom mit csinálni, a tetőtérre, tehát a lapos tetőre. És azt mondja a palánki püspök úr, azt vette észre, hogy a kisgyerekek mindig elkezdtek integetni. A felnőttek soha nem vették őket észre. A felnőtt nem néz fölfele. A pici gyerek az fölfele is néz. Szóval tanuljatok a gyerekeitektől. Ez a reménynek az alapja. Ezek után picit iskolásokban, amit a Szent Atya mond, a jövőre vonatkozunkra. Ragozza a nehézséget, most azt nem fogom végigvenni. Mi a reményünknek az alapja? Azt mondja, a szóban forgó remény alapját az dönti el, hogy kibe bízhatunk, hol van a bizalmunk. A mi bizalmunk, mint az előbb is mondtam, Isten, akinek semmi nem lehetetlen. Ez a remény nem csal meg. Isten, mint annak idején a szűzanya életében, ma is képes nagyot művelni. Mind a személyes életemben, mind a történelemben. Hinni Istenben, aki képes nagyot művelni. Azt mondja a Szent, hogy ne engedjük, hogy a saját erőnkre hagyatkozzunk. Öltözzetek inkább Jézus Krisztusban, mondja, Pál apostolt idézve, öltsétek fel a világosság fegyvereit, legyetek éberek, mindig az Úrra hagyatkozva merjetek újrakezdeni. Az egész házasságunk is ez a titka. Újrakezdeni. Holnap esketi fogok is, és fiatal pár a farizeusnak kötekedését kérték, hogy olvassuk fel az esküvőjükön, hogy szabad-e elbocsátani, és Jézus a kezdetet idézi. Kezdetben nem így volt. Tehát minden házasság megújulása visszatérni az origóhoz, a kezdethez. Mindig. Kezdetben hogy is volt. Ez fontos szó. Ugye a farizeusok nem a teremtés rendjét nézik, hanem az éppen mostani állapotot. Minden házassági válságnak ez a rákfenéje, amikor nem tudsz elszakadni a jelentől, és nem az origóra figyelsz. Éppen most szerelmes vagyok, és akkor el kell válni. Mi százszor lesz szerelmes, nem közé elválni. Kezdetben nem így volt. Tehát azt mondja a Szent Atya, még egyszer azt mondom, az Úrba vetett bizalommal mindig újra kezdeni. Így lesz jövőnk. És újra mondja, hogy jövőépítő emberek lehessünk, ne fáradjunk bele a nemzedékekkel való párbeszédbe. Ugye most 2-3 héttel ezelőtt a Szent Atya találkozott a római papsággal, meg házaspárokkal közösen a lateráni bazilikában. És ott mondta egy nagyon szép beszédet, most nem akarom fölmondani, de az utolsó pontban, talán Joel próféta mondja, az öregek álmot látnak, a fiataloknak látomásaik lesznek. És azt mondja a Szent Atya, hogyha a fiataljainak nincsenek látomásaik, vajon nem abból fakad-e, hogy az öregek álmait nem hallgatjuk meg. És egy nagyon kemény szót használ, azt mondja, szociális vétek nem meghallgatni az öregeket. Az öregek álmot látnak, a fiataloknak látomásuk lesz. Mondja Joel. Tehát a nemzedékek egymásról hatásaként érti a Szent Atya ezt a Joeli szót. Tehát igenis el kell mesélni a gyerekeinknek, amit megéltek az öregek, amit megálmodtak annak idején. Másik, hogy jövőhöz tartozó emberek lehessünk, azt emeli ki a Szent Atya, hogy legyünk az öröm emberei. Legyünk annak tanúi, hogy Isten képes betölteni az embert, a szívünket, képes bennünket boldoggá tenni, és így tudunk együtt munkálkodni mások boldogságán. Tehát a keresztény ember alapvetően annak tanúja, hogy az Úr képes betölteni a szívünket. És Renátó atyának kéne mondani, hogy kármelitának, Isten egyedül elég. Isten egyedül elég. Ennek kéne a tanúinak lenni. Ugye a Szent Atyának ismétlődő, Benedek pápától idézi ezt mindig, de ismétlődő mondata Ferenc pápának, hogy nem a prozelitizmussal, hanem az örömmel fogunk téríteni. Ugye a prozelitizmus ez a buzgó erőszakos térítő törekvés, direktbe. Amivel téríteni tudunk, az az öröm pedig abból fakad, hogy Isten képes betölteni a szívünket. Ez a hívő embernek az öröme. És a Szent Atya nem hallgatja el az, hogy vannak nagyon szomorú pillanatai a létnek. Amikor családtag meghal, amikor súlyos betegségben szenvedünk, amikor gyógyíthatatlan betegség van a családban. Hadd olvasom szó szerint, mindenki máshoz hasonlóan nekünk is vannak nehézségeink. Ránk tör a lélek sötét éjszakája, minden házasság van ilyen. Csalódást tölt el, betegség dönt ágyba. Erőnk kezd megfogyatkozni. Azt mondja, éppen ekkor kell rátalálnunk a tökéletes boldogságra. Azt mondja, hogy ha már minden fizikai segítség elfogyott, azt mondja, akkor gondoljunk arra, hogy most mindenben hasonló lettem Krisztushoz, a keresztre feszítetthez, és a feltámadotthoz. És ez nagyon fontos lenne magunkba imádkozni. Hasonlóvá lenni Krisztushoz, az mindig egyet jelent, hasonlóvá lenni a keresztre feszítetthez és feltámadotthoz. Mi énekeinkben nincs mindig együtt ez. Vannak passzionista, ilyen szenvergő énekeink, imádságaink, és vannak hurázó énekeink, de a kettő együtt igaz. Másik pedig azt mondja, az elesett állapotban, az egyik az, hogy hasonlóvá leszünk Krisztushoz, a másik pedig az, a páli meggyőződés, amikor gyengék vagyunk, akkor vagyunk igazán erősek. 2. Korintusi 12:10. Így válunk hiteles keresztényé a föld súlyába, ahogy Jézus kéri. Tehát a jövőhöz tartozó vallásosság, ez az örömbeli lét. De mondom, itt nem egy ilyen felszínes, vigyori vallásosságról van szó, hanem arról az örömről, amibe belefér a szenvedés is, ez az arról való tanúságtétel, hogy Isten képes betölteni a szívünket. Tessék, ne felejtsük, a megtért állapot, Benedek pápának a megfogalmazás szerint nem más, mint a megtérés nem más, mondja, engedem, hogy Isten jelenléte betöltse az életemet. Tehát amikor örömteli kereszténységről beszélünk, akkor a megtértségről is beszélünk. Szóval tudjátok, ez olyan, mint a házasság. Ha a házasságban valamelyik fél megbetegszik, az szét is viheti a házasságot, még össze is hozhatja. Attól függ, hogy igazi szeretet van-e közöttük. Nagyon naturalista történet. Egy nagymama, velem korabeli, gyerekkel teniszezett, és eltörte mind a két kezét. És nem tud semmit se végezni, tógácsot tudta végezni. És a férj mondja nekem, tudod azt mondja, milyen közel hozott ez bennünket. Mindent neki kellett csinálni, még azt is. És nem eltávolította őket, azt mondja, ilyen közel soha nem voltunk egymáshoz. Mondja a velem korabeli férfi. Erről van itt is szó. A másik, amire nem szoktunk figyelni, és a jövőhöz tartozik, a profétikus létnek lenni. Profétikus létnek lenni. Profétai módon követni az Urat. Izaiás 21.11-et idézi a Szent Atya, azt mondja, a proféta az, proféta megkapja Istentől azt a képességet, hogy fürkészze a történelmet, amelyben él, értelmezze annak eseményeit, őrszemként őrködik az éjszakában, és tudja, mikor érkezik el a hajnal. Tele van az Ószövetségben a Zsoltárok, ez a, mint az őr várja, az éjjeli őr várja a hajnalt. Tehát a próféta az, aki tudja, hogy eljön a hajnal, és várja a hajnalt. Tehát nem süpped bele a sötétségbe, a szomorúságba. A házasságban nagyon fontos, hogy ne húzzátok le egymást. Szinte depresszióig. Hanem tudjátok fölemelni egymást. Higgyetek abba, hogy eljön a hajnal. Lehet sötétség. Nagyon sokat idézem Ecsegarainak ezt a mondatát, hogy a sötét kívánja a fényt, de a ködről nem tudod, mibe fordul. Sötétben vagy világosban. Az éjszaka, az várja a hajnalt. Prófétai létet él, aki bármi hiszi, bármilyen sötét is van, eljön a hajnal. A másik, ami a prófétai létnek a jellemzője, képes megkülönböztetni a jót a rossztól, képes szóvá tenni a bűnt, az igazságtalanságot, a gonoszságot, mert szabad, más gazdája nincs az Istenen kívül, nincsenek más érdekei az Istenén kívül. Mert a védtelen oldaláról állunk egy plegyka partiba. valakit szapultok éppen. Merek-e megszólalni, hogy nem egészen úgy látom ezt a helyzetet? Merek-e védelmére szállni arra, annak, akit mindenki szapul éppen? Tehát látjuk ki a proféta, aki hiszi a hajnal eljöttét, aki tudja megkülönböztetni a jót a rossztól, szóvá ismeri tenni, nem erkölcstűzként, mert nem fél. Nem fél. Ugye Isten érdekei az ő érdekei. Itt mondja a Szent Atya, hogy tartsátok ébren az utópiáitokat. Isten adott bánk, Atya. Szavasz. Ő a Pór Bálint, Atya, hadárok, ugye róla. A Pór Gábornak a testvére, csak most a Gáborék itt vannak ám valahol a nagy sorba. Ott vannak. Ott zöldülnek. És még egyszer elmondja a Szent Atya a kommuniót. Tehát a találkozás misztikáját, a közösségnek a fontosságát. Nem tudom, megállni, nem mondjam el, mostanában sokszor elmondom. Az első világháború centenáriumát ünnepeljük, és a osztrák seregnek, már mondok ki a seregének, volt egy nagy ütközete a Piavénál, aki a Déderek apjához szokott beszélgetni közületek, az mindig a Piavét szokták emlegetni, vagy az Isonzót. Szóval a Piavénál volt egy nagy csata, és az olaszok vesztettek. És az olaszok tehetetlen dühükbe átvágták a Piavénak a védőgátját, hogy árossz el a Piavé vize az osztrákoknak a seregét. És egy katona parancsnokban tiszt elkiáltja magát a katonái között, napi parancs, fogjátok meg egymás kezét. És a monarchia katonái között, a magyarok is ugye, megfogják egymás kezét, a víz ilyenkor hamar levonul, nem fulladtak bele, talpon maradtak, megmenekültek. Többet elsodolta a víz. Ez a közösség idét és a jövő idét. Fogjátok meg egymás kezét. De nézzük, az a reményünk, akik itt a mécsen belül is megfogjátok egymás kezét. Megmaradtok. Azért hál' Istennek, ha történik is nálunk is tragédia, válás, vagy akármilyen probléma, azért nem ez a jellemző. Imádkozzatok, ha ilyet láttok magatok között. Ha megszólítható, szóljatok neki, hanem imádkozni, imádkozni. Nem elveszíteni a reményt. És szeretni. Fogjátok meg egymás kezet, ez a napi parancs. Ez mind a jövő. Tehát örömteli lét, tanúságtétel az Isten képes betölteni a szívünket, prófétai lét, várni a hajnalt, jót is hozhat megkülönböztetni, közösségi lét, ami a remény, a reménység által jövőt, és a Szent Atyának a mindig ismétlődő ugye üzenete, a kifele lépő egyház. Induljatok el. Jézusnak az utolsó szava ez volt apostolaihoz, menjetek el az egész világra. Ez tulajdonképpen az ő üzenete mindannyiunkhoz. Tehát nem megelégedni egy belső langyos vízbe való lubiszkolással. Egy közösség, ha nem tud kifele lépni, megáporodik. Tehát tenni egymásért, és együtt tenni másokért. Volt éppen az érdiek mesélték, ugye, hogy hogyan az itt tanúságtételben hangzott el, hogyan szaporodnak ezek az ifjúsági csoportok ott érdem. Erőfeszítés, ők se találtak mindjárt vezetőt, de lett. Muszáj tenni kifele lépni. Másként úgy rántok egymás, mint a csoda. pápánk titulálja ugye Európát, hogy meddő vénasszonyok lesztek. Szóval a közösség az termékeny kéne, hogy legyen, kifele induló, mondja a Szent Atya. Ne zárkózzatok magatokban. Ne engedjétek, mondja a Szent Atya, hogy otthonotok apró cseprő teendői teljesen lekösse figyelmeteket, ne maradjatok problémáitok rabja. Ezek majd megoldódnak, ha kimentek és segítetek másoknak, másokat, mások problémáit megoldani. Ha hirdetitek az örömhírt, akkor találtok életet, ha szétosztátok az életeteket. Akkor találtok reményt, ha adjátok a reményt. Akkor találtok szeretetet, ha adjátok a tetteket. Mint ha itt fejezném be, átölelni a jövőt reménységgel. Tehát akkor növekszik a reményünk, ha osszuk a reményt. Akkor növekszik az életünk, ha szétosszuk. Akkor növekszik a szeretetünk, ha tetteink vannak. Így növekszik a remény közöttünk. Nagy bátorság. Nem is tudom, hogy bátorság ez. Befogadni a kegyelmet. Szóval a családban is úgy éltek, hogy szétosszátok önmagad. Mindig azt hittek, hogy nincsen már több erőnk, és mindig van. És az élet növekszik körülöttetek. Ez nagyobb léptékben is ugyanez a reménynek a forrása. Köszönöm szépen!